Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, jó estét kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. 117 perc című műsorunkban a november 14-ével kezdődő hét embere dr. Perinfalvi Rita katolikus teológus volt. 14-én hétfőn este Rubin Dániel kollégám beszélgetett vele.
Nagyon örülök, hogy elvállalt ezt a felkérést, és nagyon örülök, hogy én beszélgetek önnel először, hiszen én tudhatom meg, hogy számomra a teológia egy eléggé távolálló dolog engem. Mindig is hidegen hagytak, vagy hát nem is hidegen hagytak, de furcsa, olyan nem igazán tudtam összerakni a teológiával kapcsolatos képet eddig a fejemben. De ön miért döntött úgy, hogy teológiát tanul?
Hát, mondjuk ezt el is hiszem, hogy kevéssé érthető egy ilyen döntésnek a meghozatala, főleg a mai világban, amitől azért egy kicsit idegen talán ez a gondolkodás. Hát engem annak idején, ami a teológiához vitt, engem nagyon érdekeltek az ókori nyelvek, legfőképpen az óhéber és az ógörög nyelv, ami ugye a Bibliának a nyelve, és én tulajdonképpen biblikus tudossá is váltam. Engem ezek a nyelvek, ezek az idegen távoli kultúrák vonzottak, és ezek a szövegek, hogy vajon milyen titkot rejtenek, és hogyha én el tudom olvasni eredetibe, akkor vajon milyen olyan dolgokat és titkokat veszek észre, amit egyébként talán még más nem vett észre, és hogy tudok-e ebből valamit majd adni a mai világnak, a mai embernek. Ez mozgatott engem mindig. Most pedig talán még az is, hogy a teológia az hogy hozható kapcsolatba akár közéleti kérdésekkel, hogy hozható össze a női vagy az emberjogi kérdésekkel, amikkel egyébként én éppen teológusként foglalkozom, és ugye ez is sokszor egy nagy kérdés, hogy ez a kettő egyeztethető-e, mert a legtöbb ember úgy gondolja, hogy nem, sőt ez kizárja egymást. Én pedig azt gondolom, hogy ez nagyon is kiegészíti egymást, mert teológusnak lenni humanitás nélkül egyszerűen lehetetlen. Tehát valahol nekem ez a misszióm, hogy ezt egy kicsit a magyar köztudatba behozni.
Tegyük egy kicsit tisztába a határokat. Ugye azért manapság a tudományok között egyre több a hír, ugye az interdisziplinaritás működik. A teológiának mik manapság a határai? Tehát mi az, amire azt mondjuk, hogy ez még teológia, viszont ez a téma már nem? Vagy van-e ilyen határ egyáltalán?
Hát a teológia az ugye önmagában is egy interdisziplináris tudomány. Én ugye egy biblikus tudós vagyok, de ezen kívül van az a fajta filozófia, ami a teológiai kérdéseket dolgozza fel, van a dogmatörténet, vannak a szisztematikus tárgyak, vannak a praktikus teológiai tárgyak, például, hogy hogyan lehet katekézist, hitoktatást művelni, hogyan lehet a prédikáció tanát gyakorolni, vannak erkölcs teológiai tárgyak, morálteológia, bioetika, szexuáletika, tehát önmagában egy nagyon széles spektrumról van szó. Én szerintem nem is lehet ezt mind igazából egyfajta színvonalon művelni. Én Nyugat-Európában, én Bécsben doktoráltam, és ott valahol azt nagyon megtanultam, hogy nekem van egy területem, ahhoz tudok kompetensen hozzászólni, de már akár egy másik teológiai kérdéshez sem biztos. Tehát, hogy ne legyek annyira elbizakodva a saját tudásomról, legyek inkább kritikus. Aztán, hogy a teológia milyen szinten tud párbeszédet folytatni, hát ugye nyilván ott vannak a pedagógiai területek, pszichológia, de akár társadalmi párhuzamok is, a szociológia, vallásszociológia, valláspszichológia, valláspedagógia, tehát rengeteg ilyen terület van, ami érintkezik. Persze, ezekkel foglalkozni nagyon, nagyon sok lehetőség van.
Mennyire él ma egy nyitott kérdésként az emberek fejében a teológia? Mennyire mernek hozzányúlni a teológiához kapcsolható témákhoz? Mennyire kapargatják ezeket, vagy hidegen hagyják őket? Vagy hidegen hagyják őket hasonlóan hozzám is?
Hát ez egy nem egy egyszerűen megválaszolható kérdés, mert akárhogy is a teológiai kérdések a mindennapi életnek a részei. Tehát, hogyha megnézzük éppen a mai magyar közéletet, de akár mondjuk most nézzük meg az amerikait, a Trump győzelmet, nagyon sokszor előjött, hogy még ő is a Bibliából idéz, és egy csomó társadalmi kérdést úgy akar megválaszolni, mondjuk legyen az abortusznak a kérdése, hogy ő merít a keresztény etikából, aztán persze felhasználja, kihasználja, lehet, hogy nem pozitív értelemben, lehet, hogy csak elferdíti, és akkor ugye itt jön a kérdés, hogy na akkor hogy lehet megérteni ezeket a közéleti eseményeket, hogyha nem értjük azt a teológiát, ami mögötte van. Tehát szerintem ez mindenképpen egy ilyen izgalmas történet, sőt én azt látom, hogy ahogy valahogy Európa is egyre inkább jobbra, vagy nagyon sok szempontból szélső jobbra tolódik, megjelenik a keresztény retorika egy csomó politikai diskurzusba. És ezt én most egyébként nem tartom jónak. Tehát olyan szempontból nem, hogy sokszor ez a keresztény címke, ez fel van használva, ez ki van használva valaminek az alátámasztására, de legfőképpen azért, hogy bizonyos pártok politikai hatalmat nyerjenek. és aztán olyan keresztény értékekről beszélnek, amit lehet, hogy a kereszténység a saját öndefiniálásába egészen másképpen ragadna meg. Tehát szerintem ez a kérdés mindenképpen aktuális, ott lebeg mindenféleképpen a térben, mai világban is.
Ugye, ahogy ön is említette, azért a kereszténységnek az alapelve ugye viszonylag régi időkből merítkeznek, viszont ugye halad erőre a világ, nagyon-nagyon változik az embereknek a gondolkodásmódja, és egyre kevésbé, vagy javítson, hogyha nem jól látom, de szerintem egyre kevésbé befolyásolja őket az, hogy mit mond a Biblia, vagy mit mond erről a kérdésről egy vallási tanító, vagy egy, aki prédikálja ezeket. Tehát mennyiben tud ezeknél a régi hagyományainál megmaradni a keresztény hitélet, egyáltalán az alapvető elméleteik, és mennyire kell követniük a jelenkornak az előrehaladását, tehát hogy egyre gyorsabban haladunk előre, mennyire kell követnie minket, vagy mennyire tudja megtartani az alapvető értékrendjét?
Hát erre most ugye nagyon jó példa a Luther Mártoni 500 éves lassan, ugye jövőben lesz, 2017-ben lesz 500 éves évfordulója a reformációnak, amikor ugye Luther nagyon érdekes módon a saját korának a kritikus tételeit megfogalmazta, egy listába írta, és egy nyilvános helyre kiszegezte a Wittenbergi vártemplomnak a kapujára, és pontosan azokat a pontokat foglalta össze, amikkel nem tudott egyetérteni, amit ő maga egyébként belülről is problémásnak tartott. Most én ehhez párhuzamba hoznám, én ugye katolikus gondolkodó vagyok, nálunk a vatikáni zsinatot, ami 1962-65 körül zajlik, és a legfontosabb gondolata, hogy az egyháznak meg kell tanulnia olvasni az időknek a jeleit. Ez azt jelenti, hogy megismerni az adott kornak a világát, annak a reményeivel, várakozásaival, de drámáival, nehézségeivel együtt. És hogyha a világot megismeri az embert, aki a kornak az embere, akkor tud majd hozzászólni. Hogyha ez nem történik meg, akkor elbeszél a világ és az ember mellett, és akkor az egyház egyébként saját magát fogja kipusztítani, illetve hát elhal. Ennek a folyamatait én sajnos látom, mert valahol pontosan azt érzem, hogy ez a párbeszéd a mai világgal és a modern emberrel, ez nem igazán sikerül, főleg Kelet-Európában nem. Mint hogyha egy régebbi korral próbálna az egyház kommunikálni, csak hogy hát így nem megy a párbeszéd, nem megy olyan válaszokkal, amik 300 éve voltak válaszok.
Igen, épp ez nagyon érdekes számomra, hogy dédnagymamám, ő nagyon-nagyon hithű katolikus, ő máig is tekint, sajnos szegény már akadályozott abban, hogy templomba menjen minden héten vasárnap, de ő nap mint nap forgatja a Bibliát, morzsolja a rózsafüzért, és tényleg végig imádkozza. Miközben mondjuk nagypapám, aki ugyanebben a neveltetésben vett részt, számára egyre kevésbé van benne a mindennapi életében a katolikus vallás, egyre kevésbé műveli, az én szüleim pedig már szinte egyáltalán tényleg csak a kiskorukból adódó rossz emlékek jutnak eszükbe, hogy muszáj volt menni a misére. Uh-huh. Tehát hogy a generációk egyre haladnak előre, egyre kevésbé fogható meg ez a vallásos neveltetés az emberekben, és egyre nagyobb az ellenállás vele szemben, ezt így jól látom?
Hát, hogy az ellenállása, igazából én úgy gondolom, de hát ez valószínűleg az én gondolatom, hogy a hit az nem egy kényszer. Tehát a hit az csak egy ajánlat lehet, egy ajándék lehet, amit az egyházak felkínálnak. Én még azt se tartom egyébként jónak, hogy a nevelés által szocializáljunk bele bárkit is, mert valahol ez egy belső tapasztalatból kellene, hogy jöjjön, és ebben egyébként az egyházak annyit tehetnének, hogy ők építik a saját élő és valóban nagyon hiteles közösségeiket, vannak karizmatikus emberek, akik aztán beszélnek arról, hogy nekik mit jelent ez az Isten hit, és hogy ez legyen vonzó, legyen attraktív, akkor meg tudja szólítani a mai embert, hogyha csak ilyen hagyomány alapúvá válik az egész, meg hogy jaj, majd a szülő megtanítja, hogy jaj, mert egyébként mindenki így csinálta, szerintem ez a minta már nem életképes. Biztos, hogy nem. Tehát itt egészen új szemléletre van szükség.
Hát sajnos az időből lassan kifutunk, de én nagyon-nagyon élveztem önnel a beszélgetést, és rengeteg kérdésem maradt még, így remélem, hogy egyszer akár majd, ha csak nem is adásban, de egy kávé mellett meg tudjuk beszélni, rengeteg dolog van még, amit szeretnék megérteni, úgyhogy nagyon köszönöm önnek, hogy itt volt velünk, és még 4 alkalommal mondom a hallgatóknak, találkozhatnak majd dr. Perint Falvi Ritával, a katolikus teológusa, hiszen ő a hét embere. Rengeteg jó beszélgetést kívánok önnek is.
Köszönöm szépen, és bármikor szívesen nyitott vagyok a kávéra, és várom akkor a hallgatókat legközelebb is.
Kedves hallgatóink, 117 perc című műsorunkban a november 14-i hét embere Perint Falvi Rita katolikus teológus volt, akivel 14-én hétfőn Rubind Dániel beszélgetett, a következő nap Tóth Mónika beszélgetett vele elsősorban Ferenc pápáról, illetve az ő megosztó személyiségéről.
Bevallom őszintén, szeretem a Facebookot, pont azt szeretem benne, amit mások kárhoztatnak, mégpedig azt, hogy az anonimitás örve alatt kiderül ez meg az például a katolikus vallásos istenfélő ismeréseimről, hogy nemcsak, hogy nem istenföldi helytartójának tartják a regnáló pápát, hanem egyenesen, egyénien értelmezve a jelenések könyvét, egy báránybőrbe bújt sátánfiának tekintik őt. Pár héttel ezelőtt olvastam egy ismerősömnél ezt a kommentet Ferenc pápa egyik cselekedetére. Úgyhogy itt az idő, hogy védelmünkbe vegyük Ferenc pápát, de ez most egy milyen világ, amiben ezt a mondatot egyáltalán én így kimondom, vagy ön leírja?
Hát igen, én is nagyon el vagyok szomorodva ezen a jelenségen. Ez ugye pár hónappal ezelőtt még keresztény politikusok körében is zajlott, akkor felvetették ezt a kérdést, hogy ő már csak egy demens vén ember, aki ráadásul rossz indulatú, aki egy bérent, akit lefizetnek, kereszténynek mondott újságírók is címkézték így a pápát. Én akkor írtam egyébként a Kettős Mércén Ferenc pápa védelmében egy cikket Ferenc pápa farkasok prédája címmel, pontosan erről a témáról, hogy úgy néz ki, mintha Ferenc pápáról bármit lehetne mondani, semmiféle erkölcsi gát nincsen az emberekben, amikor őt kritizálják, ahelyett, hogy próbálnak megérteni azt a fajta reform szellemiséget, amit ő bepróbál hozni, mind a világban, mind pedig a saját egyházában. De hát ez a reform, ez nem kell, ugye a reformok azok mindig változást indukálnak, és ettől úgy néz ki, hogy az emberek megijedtek a saját egyházában is.
Egy pápot cselekedeteiben mitől lehet olyan rettenetes módon megérni?
Hát lehet, hogy attól, hogy vissza akar térni az evangéliumnak az egyszerűségéhez, a szegénységnek az ideájához, a szolidaritáshoz, tehát valami olyan alapkarizmához, ami lehet, hogy ebben a 2000 évben elég rendesen elveszett. Hát ez lehet, hogy egy kicsit ezt a status quo-ban való gondolkodást fenyegeti.
Most akkor azt ajánlom önnek, hogy hántsuk is le gyorsan ezt az aktuál politikai részét, elnézést, hogy ezt mondom, a Ferenc pápa jelenségnek, tehát azt, hogy a menekült ügyben rendszeresen megszólal, nem csak, hogy megszólal, tehát nem csak szavai vannak, hanem cselekedetei vannak, tehát, hogy körzeteket bír rá arra, hogy fogadjanak be menekülteket, tehát tesz is, gesztusokat is tesz, kifejti az érzéseit, véleményét. Ezt a részét most egy kicsit felejtsük is el, pusztán azért, hogy nézzük meg az emberi részét vagy rétegét ennek. Azt mondja ön, hogy nagyon ijesztő lehet számunkra az, hogy valaki visszatérne az evangéliumi, nem is ezt mondom, elnézést, a keresztény szegénységhez, vagy annak az ideájához. Mi ez olyan rettenetesebben?
Hát, hogy milyen rettenetes, ez egy jó kérdés. Ugye ő, amikor ezeket a cselekedeteket megteszi, akkor tényleg a Máté evangéliumhoz nyúl vissza. Ott van egy nagyon egyértelműen érthető mondat, hogy Jézus mondja magáról, éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok. Hogyha bárkivel a legkisebb közül ezt megteszitek, akkor az olyan, mintha velem tennétek meg. Tehát Ferenc pápa egy olyan teológiai iskolából jön, amit egyébként felszabadítás teológiának nevezünk, aminek az volt a célja, hogy meglátni a szenvedő, szerencsétlen, szegény emberben az Istennek az arcát, aki szerintük ebben az Istenben szenved. És ugye, hogyha az egyház ezt nem akarja észrevenni, nem akarja magát az Isten felfedezni ezekben az emberekben, akkor egyébként miről szól az egész történet?
De miért? Az egyház egy önálló gondolati modell, amely képes elhatározni, hogy a tanítások szellemében vagy annak ellenében dolgozik? Most szándékosan mondom ezt a kifejezést.
Hát mindenképpen én úgy mondanám, hogy van a karizma és van az intézmény. Tehát van egy alapvető jézusi karizma, van az evangéliumnak a tanítása, amire ráépült egy 2000 éve rakódó hagyomány, egy intézményi struktúra, amiben ott van az emberi elem, ez az emberi elem biztos, hogy el tud térni. És valahol ugye ezek a megújulási mozgalmak, maga a reformáció is, amit most ugye 500 éves évfordulóban ünnepünk, mindig arra hívta fel a figyelmet, hogy vissza kell térni a gyökerekhez, vissza kell térni az egyszerűséghez, szegénységhez, az evangéliumhoz, és ezt szüntelenül meg kell tenni az egyháznak, különben félrecsúszhat. Tehát ez egy reális veszély.
Ön szerint egyébként, tehát hogy Ferenc pápa egy idős úr, soha nem csinált titkot a gondolataiból, a világnézetéből, az attitűdjéből, ismert az egyházon belül az irányzat, ahonnan ő jön. Tehát, hogy lehetséges az, hogy most úgy tesznek egyházi vezetők, mintha nem tudták volna ezt eddig Ferenc pápáról?
Hát igen, úgy tűnik, mintha meglepődnének, pedig hát tényleg, tehát egyértelmű egy latin-amerikai egy argentíniai pápa ezzel a felszabadítás teológiai háttérrel, tehát ez egyértelmű volt. Ő ugye, amikor megválasztják, már kiköltözik a leggazdagabb kúria épületből, a Santa Maria vendégházban él, ami 70 négyzetméter, leszáll az aranytrónról, fa székre ül, nem hordja a piros cipőt, nem hordja a hermelint, tehát rögtön a jelképek szintjén is üzeni, hogy itt valami változás lesz, csak hát ugye ez konkrétumokban is aztán megnyilatkozik, amikor a kurián olyan intézkedéseket hoz, hogy egyre kevesebb pénz legyen, hogy az ott dolgozó püspökök egyre kevesebb pénzt kapjanak, tehát hogy ő tényleg ilyen takarékossági intézkedéseket hoz, azért ez nyilvánvalóan már akkor nem tetszik, mert hát ez nem kellemes. Meg hát, hogy a szegénység mintáját követni a püspököknek, ez sem biztos, hogy kellemes, hogyha nincsen meg hozzá a gyakorlatuk. Hát ez egy hívás, ez egy meghívás a részükre, és hogy kiköveti, lehet, hogy Ferenc pápa egy kicsit csalódott, mert lehet, hogy kevesebben követik a mintáját, mint amire ő számított. Uh-huh. Szerintem számított egy picit erre a dominó elvre, hogy ő majd jön lendülettel, mint egy proféta jelképes cselekedetekkel, és aztán egy csomóan követik, hát kevesebben követik talán, mint amire ő számolt.
Kezdem azt érteni, hogy maga a papság, tehát maga a klérus az hogyan és miért gyakorlatilag egymásnak ellentmondó reakciókat ad Ferenc pápára. Ugyanakkor visszatérnék én az állampolgára, vagy a hívőre. Lehetséges, hogy túlságosan megszoktuk az elmúlt évtizedekben azt a fajta fogyasztói életszemléletet, amelyik arról szól, hogy teszem a dolgomat, dolgozom, gyereket nevelek, családom van, tehát egyszer-kétszer elmegyek a templomba, ott eltöltök magammal 2-15 percet, uszkve, és a többi időben az, hogy mi az én attitűdöm, az valójában nem tartozik hozzá az én vallásos hozzáállásomhoz. Lehetséges, hogy ezt a fajta majdnem steril, és majdnem azt kell mondanom, hogy zálogcédulázó attitűdöt kavarja meg Ferenc pápa a hívőkben?
Hát én ezt így magamnak még soha nem fogalmaztam meg, de nagyon szimpatikus így ez a megfogalmazás, hogy tényleg talán van az a fajta vasárnapi kereszténység, aki elmegy a templomba, meghallgatja, amit meg kell, nem biztos, hogy már végig is gondolja, aztán hazamegy és éli az életét egyébként ahogy, de nem biztos, hogy az életét átjárja az evangéliumnak a szelleme és ezek a gondolatok, amikre ugye Ferenc pápa most felhívja a figyelmet, hogy ne csak beszéljünk, hanem akkor éljük is azt meg, mert az a hitelesség, az tud egyébként üzenni a világnak bármit is, mert ennek a megtört világnak szüksége van a keresztény üzenetre, de annak igazinak, hitelesnek kell lennie, nem ilyen felfújt lufiknak, mert azok eldurrannak. Tehát a hagyomány, az üres hagyomány, az üressé váló formaságok, azok nem tartják meg az egyházat, és hát nem is vonzóak a mai ember számára. Ez ugye látszik a kiürülő templomokból, az érdektelenségből, sajnos egyértelmű.
Hiszen nem az az énünk találkozik a hajléktalannal, mondjuk a villamoson, a képen bentül egy templomba, ahol tömjén illat van, és jobb esetben egyébként meleg is. Tehát nem az az énünk, hogy is kell ezt mondani, folyamatosan tevődik próbára, aki éppen kettesben hihetetlenül szép lelki életet tud élni, mondjuk egy pappal.
Hát igen. Erről az jut az eszembe, amikor néha elmegyek, és a templom kapura ki van téve, hogy hát a koldusok koldoljanak a templom kapu előtt, mert zavaró tényezők. Tehát, hogy ennyire valahol idegen ez a szegénnyel való kapcsolat, ez a kapcsolódás, az ő megértésük. Félünk tőlük. Ugye most éppen múlt héten Ferenc pápa fogadta a hajléktalanokat, még Magyarországról is 80 zarándokot, olyan embereket, akiknek nincsen otthonuk. Hát nem tudom, hogy Magyarországon hány püspök találkozik az egyházmegyében élő hajléktalanok.
Vagy mossa meg az ő lábukat.
Vagy mossa meg az ő lábukat, igen. Vagy egyáltalán, ahogy a nőkhöz, a szegény nőkhöz fordulnak, amikor kitesztük a kapura, hogy hát ide ne gyertek. Tehát, hogy mi elszigetelődünk. Tehát pontosan nem ez lenne a tanításnak a lényege, hanem hogy a szolidaritásnak a vállalása. És hát az az egyház tud szolidaritást vállalni, aki ugye maga is szegény akar lenni. És hát Ferenc pápa azt mondta, hogy én egy szegény egyházat akarok a szegényekért. És hát persze ez egy nagyon erős és radikális gondolat, ami megosztó.
Ön gyakran van olyan közegben, ahol hívő emberek és a vallásokat gyakorló emberekkel van együtt, és találkozik nem hívőkkel is.
Igen.
Nem fordulhat elő? Vagy inkább azt mondom, hogy előfordul? Tehát volt már szem és fültanúja annak, ahogyan valaki, aki azt tartja magáról, hogy ő nem hívő ember, hogy is mondjam, igazabb módon élt, mint egy hívő ember?
Én ezt abszolút így gondolom, tehát és ez sajnos a hívő emberek felé mindig egy nagyon jogos kritika. Én nem gondolom, én magam sem gondolom, hogy hívőnek kell lenni ahhoz, hogy bárki jó ember lehessen, mert az sokkal fontosabb mérce, hogy a szeretetet vagy az igazságosságot a saját személyes életében meg tudja élni. Ez dönti el szerintem, hogy valamilyen, melyik embernek milyen az emberi minősége, a kvalitása. Hogyha egy keresztény ember nem éli meg a szeretetet, nem érti meg az igazságosságot, akkor ő szerintem duplán rosszat tesz, mert ő neki csak azért, mert keresztény, ezt sokkal komolyabban kellene vennie. Tehát én nekem nagyon sok ateista barátom, ismerősöm van, akikre borzasztóan felnézek, és látom bennük a nagyon-nagyon értékes embert, és igyekszem tanulni is tőlük.
Hogy lehet elérni azt a legfontosabb dolgot, amelyik úgy hangzik, hogy szeress? És akkor én most ezt mondom önnek, vagy mondom egy kollégának, aki itt van mellettem, aki eddig nem szeretett, és azt mondta, hogy jó, mostantól szeretek. Hogy történhet ez?
Hát a szeretet az biztos, hogy az életnek az egyik legnagyobb titka vagy misztériuma, hogy hogy lehet megtanulni. Valahol talán én egy kicsit ilyen misztikus gondolatot vinnék bele, hogy ugye mi úgy gondoljuk, vagy úgy éljük meg, hogy elszigetelt létezők vagyunk, akikre valamennyire hat a többi ember, de hát igazából nem annyira, és valahol a misztikusok meg megélték azt a tapasztalatot, hogy ez az izoláltság, ez egy irreális gondolat. Valódi tartalma annak az egységnek van, ami minden embert összeköt. És ebben benne van a szegény, a hajléktalan, az ateista, a hívő, hogy van köztük egy alapvető egység, és mivel ez az egység létrejön, ezért én nem lehetek érzéketlen a szenvedéssel kapcsolatban. Tehát azért kell, hogy észrevegyem a másik szenvedését, mert valahol mi egységben vagyunk ezzel a szenvedővel, és akik ugye ezen a misztikus úton előbbre haladtak, ők ezt mind nagyon tisztán látták és érezték. Biztos, hogy ebben lehet tőlük tanulni.
Kedves hallgatóink, 117 perc című műsorunkban a november 14-ével kezdődő hét embere dr. Perintfalvi Rita katolikus teológus volt. 16-án szerdán Péterfi Ferenc folytatta a kedden Tóth Mónika által megkezdett beszélgetést.
Örülök, hogy sikerül beszélnünk. Valamelyest belehallgattam a tegnap előtti kollégáimmal folytatott beszélgetésébe, de mi már ilyen magazinműsorban korábban is távolról így szót váltottunk. És amikor a mostani, tehát egyrészt nagyon érdekes és izgalmas az ön szerepvállalása, az ön helyzete, amiről már, ha jól emlékszem, talán az első alkalommal egy kicsit a bemutatkozásban kollégámmal többet beszélgettek. Amire mi gondoltunk most, mikor önnel ezt az időpontot egyeztettem, és ezt most a hallgatóknak mondom, hogy amiről beszélnénk, az egy tegnap elkezdett kapcsolat, Ferenc pápáról van szó, akinek a tevékenységéről már, ha jól tudom, talán tegnap inkább a szegénységgel kapcsolatos viszonyáról beszéltek, de ma egy picit az egyházon belüli reform szerepéről szeretném, vagy gondoltam, hogy szót váltanánk, persze bárhova kifuthat ez a dialógus. Megtaláltam, amit ön ajánlott, és nagyon izgalmas az írása, amit, ha jól tudom, a kettős mércében jelentetett meg, hogy Ferenc pápa a pásztor farkasok prédája, és tulajdonképpen itt is exponálja azt, amit én most így a beszélgetésünk kezdetén, hogy már a János Pál pápánál is, akinek egy csomó reformját emlegettük, talán ha jól vettem ki, akkor ő inkább a külvilággal kapcsolatos viszonyában volt nagyon erősen kezdeményező, de a Ferenc pápával kapcsolatos idézőjelben mondom legártalmasabb, tehát amitől a legjobban félnek emberek, az, hogy az egyházon belüli nagyon erős reformokat képvisel. Jól látom-e én ezt laikusként?
Igen, szerintem ez így teljesen tiszta és világos megfogalmazás. Én éppen ma a Facebook oldalamra posztoltam egy nagyon vicces karikatúrát. Van Németországban, meg Ausztriában is egy olyan világi laikus mozgalom, aminek az a neve, hogy Wir sind die Kirche. Ez azt jelenti, hogy mi vagyunk az egyház, tehát nem a klérus, hanem mi. És akkor ők rajzoltak egy olyat, hogy Ferenc pápa áll egy futópad mellett, a futópadon fut egy nagyon kövér bíborosnak öltözött valaki, akinek a stólájára rá van írva, hogy ő a katolikus egyház, izzadt szenved, Ferenc pápa pedig ott áll mellette, mint ő fehér ruhába, egy papíros a kezében, rá van írva, hogy reform.
Óriási.
Kis német felirattal, hogy hát évszázadokig jó volt nekünk mozgás nélkül.
Na. A helybefutásra is egyszerre.
Hát ez tényleg. Mint egy tréner tényleg, aki papírosával, és hát rácsap az asztalra, hogy hát lehet, hogy évszázadok jó volt neki mozgás nélkül, de eljött az ideje a reformoknak. És hogy ő azért ezt tényleg a konkrétumok szintjén is szeretné, nem csak így elviekbe.
Honnan? Tehát, hogy mi lehet az a lendület, vagy az a felszívó, tehát az erő, ami ezekben az ügyekben ilyen dinamikussá tette őt? Tehát mi lehet a személyes karaktere, vagy a történelmi helyzet jó megítélése, vagy a küldetés, ahonnan érkezett, illetve hát az a küldő közeg?
Hát ez talán így mind együtt.
Hát így,
a Latin Amerika,
így egyszerű.
Ez mindenképpen. Ugye ez a felszabadítás teológiai vonulat, ami arra viszi az egyházat, hogy forduljon oda a saját híveihez. Tehát ugye ott az egy olyan mozgalom volt, amikor a papok, a püspökök egyenrangúnak tekintették magukat a saját híveikkel. Ezzel szemben ugye az európai tradícióban, hagyományban ez a klerikalizmus, vagyis az, hogy tulajdonképpen a klérus elszakad a világi rétegtől, nagyon erőssé vált, így bebetonozódott. És ő ezt meg akarta változtatni, tehát ez egy például egy ilyen fontos változás, hogy ő nem akarja ezt a skizmát.
De hogy ez már otthon az eredeti, tehát a saját országában is ilyen erősen jellemző volt rá, vagy általában az ottani egyházra jellemző ez?
Ez már ott, a latin-amerikai országoknak szinte mindegyikére jellemző. Ez nagyon érdekes, hogy 65-ben ezek a püspökök aláírtak egy úgynevezett titkos katakomba paktumot, amiről egyébként még ma sem nagyon szívesen beszél az egyház. Ebben 40 püspök arra kötelezte el magát, hogy egészen más életstílusban fognak élni, mint eddig, és ennek a másságnak, ennek a váltásnak a lényege az volt, hogy a szegénységet teszik a központba, és hogy a hívekkel való kapcsolatot. Tehát, hogy ők úgy akarnak élni, mint az adott országban egy átlagos ember. Nem akarnak címeket, rangot, nem akarnak ékszereket hordani se, legfeljebb egy fagyűrűt, ami a püspöki címet jelzi. Nem akarják, hogy monszinyórénak szólítsák őket, legfeljebb atyának, tehát hogy az egyszerűségre törekszenek, és hogy nem akarnak elválni a néptől, az Isten népétől, hanem egyenrangúként. És ez ugye egy nagy stílusbeli váltás. Most ugye nálunk itt Európában megnézzük Benedek pápát, ott ült az arany trónon, a gyönyörű pápai hermelinbe, hát Ferenc pápa ezt leváltja, és ezzel ugye azt is akarja jelezni, hogy hát mi így együtt vagyunk az egyház. Tehát nekünk ez a világiaknak egy óriási bátorítás, hogy nem vagyunk annyira elszakadva egymástól.
Egy képet is közöl ebben a cikkében, amit a kettős mércében látni, ahol egy, ha jól látom, egy faszék van a nagyon díszes trón helyett.
Így van. És itt még az is érdekes, hogy ugye amíg Benedek pápa a piros cipőbe, a piros ruhába, addig ő mindig a fehér legegyszerűbb ruhába, és hát soha nem venne fel egy ilyen piros cipőt. Hozzá hát ennek is ugye jelképes üzenete van, hogy törekedjünk az egyszerűségre.
De hát amiket különböző megnyilatkozásokat, vitákban való hozzászólását olvasunk, az elmondható most anélkül, hogy itt szenvedicsérnénk a pápát, de hogy egy nagyon okos ember, tehát ő nyilván ki kellett, hogy számítsa az, hogyha ebbe a helyzetbe kerül pápává választják, hogy ez egy nagyon komoly konfrontációt jelent. Vajon van-e arra, lát-e ön valamilyen stratégiát, vagy hogy ezt a hinterlandot, ezt a biztonságot megteremtse magának, hogy ne lehessen olyan könnyen lesöpörni?
Hát igazából én lehet, hogy onnan indulnék, hogy ugye volt nekünk egy második János Pál, aztán jött egy Benedek, ugye neki volt 8 éve. Most az ő pápaságát sokan, akik nagyon kritikusan szemmel nézik, úgy fogalmazták meg, hogy ő nagyon a fundamentalista irányba vitte el az egyház. Uh-huh. Nagyon nem akart párbeszédet a világgal, sebe felé nem akarta a reformokat, és hogy ez igazából egy olyan szakadás szélére sodorta az egyházat, amin muszáj volt változtatni, tehát kellett egy újfajta stílus.
Tehát ez a ingának egy ilyen kilengése valamerre, amit most...
Amit ő próbál egyensúlyba hozni, mielőtt elszakadna. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy Ferenc pápa hozza el a szakadást, mert hogy milyen provokatív, meg minden csinál, de hát ez a szakadás, ez már tulajdonképpen Benedek alatt kialakult. Ő csak igazából meg akarja menteni ezt az egészet. Szerintem egyensúlyozni próbál. Hát vannak, akik mellé állnak. Ugye érdekes, hogy így Európából mi kevésbé látjuk, hogy kik, akik őt igazából támogatják.
Bár van egy Magyarországon, Bér Miklós rendszeresen megszólal, és ő láthatóan, azt hiszem talán azt is mondta a közelmúltban, hogy még a szakadást is emlegette az egyházon belül, olyan erős a nagyon konzervatív, bezáródó és a korszerűsítésre meggondolkodó körök közötti feszültség, ha jól értelmeztem az interjút. Szóval vannak azért mellette lévők is, de talán nem tudom az arányt, hogy többségben vannak akik ezt kellemetlennek érzik?
Hát szerintem Magyarországon többségben vannak. De azért vannak persze pártfogói, én Várszegi Asztrika pártot is említeném, vagy talán a Székely János püspökatyát. Tehát vannak kevesebben. Ez kelet-európai jelenség. Nyugat-Európában Ferenc pápa még mindig sztár, ezt lehet mondani. A latin-amerikai országokban pedig egyértelmű, nagyon nagy a rajongói köre. De amiben ugye ő változtatni akar, és ami nagyon nem tetszik ezeknek a konzervatív köröknek, az az, hogy ő azt mondja, hogy azok a doktrinális tanítások, tehát azok a hittételek, amik eddig voltak, azok jó-jó fontosak, de sokkal inkább nézzük meg azt az embert, akinek igényei vannak, mégpedig egy változó világban, és ugye itt előkerülnek azok a témák, amiket mindig piszkál az egyház, a házasság, a szexualitás, a párkapcsolat, hogy ezen a téren bizony megváltoztak a dolgok, ezért erre az egyháznak is reagálni kellene. Tehát nézzük meg így ilyen lelkipásztori szempontból, hogy mi az, ami már más. Tehát ugye a válásnak az ügye, de akár lehet az azonos nemű párkapcsolatoknak a helyzete. Tehát, hogy itt változások történtek, ezért az egyházi tanítás már nem állja meg a helyét. Tehát ami 50 éve volt mondjuk szexuálétikai tanítás, azzal mit lehetne ma kezdeni? Születésszabályozási kérdések is például. És akkor persze ő ezt feldobja, mint nyílt kérdés, és a sokaknak nem tetszik, hogy hát ne változtassuk meg azt, ami eddig volt, mert jó volt, ahogy úgy volt.
Meg a legalapvetőbb téziseknek tekintik ezt, ami változtathatatlan, mintha így hallatszanak
ki. Igen. Tehát ők úgy gondolják, hogyha valami a tanban változik, pedig hát a tan az egyébként tovább fejlődhet. Tehát úgy fogalmaznánk, hogyha fejlődésről van szó, akkor ez ugye még benne van abban, hogy egy elfogadható változási kör, de hát ők ettől nagyon félnek, nagyon elzárkóznak. Mert ez a státusz quót ezt veszélyezteti.
Ön egyébként ebben a cikkében csak egy részkérdés, amit talán nem a fő ágazata, de nagyon igazodik a témánkhoz. Másik oldalról persze ennek bizonyos körülményeit, normális körülményeit ő is feltételként szabja, de nem akarom nagyon erre terelni a beszélgetést, csak azt, hogy mennyire sokszínű és mennyire többdimenziós a kép, és hogy igyekszik egy csomó erő, ezek politikai és talán nem csak pártpolitikai, hanem gyakran egyházpolitikai erők is, ezeket egysíkúvá és egyszerűbbnek tűnővé tenni. Mi lehet a kimenettel? Tudunk-e még erről itt egy-két percben esetleg valamit, mert én egy kicsit elfogycsegtem itt ezt az időt.
Hát ezeknek a reformoknak a sikeressége szerintem abban fog meglátszódni, hogy még mennyi ideje van. Ő valamikor, amikor megválasztották, nyilatkozott egy olyat is, hogy ő azt is elképzelhetőnek tartja, hogy visszalép, ha már nem érzi magát alkalmasnak, vagy hogyha ugye a saját egyházi közege annyira kiveti őt, mint idegen testet, ezzel szerintem már akkor számolt. Tehát ő még fontolgatott visszalépést is Benedek példájára, de hát én azért remélem, hogy ezt nem teszi meg, és akkor ameddig csak lehet tényleg így a reformoknak a szekerét tolja. Hát ebből egyébként, akik ilyen életrajzírók és írnak róla, meg figyelik az ő életét, tehát olyan aszketikus módon áll ehhez a munkához hozzá, hogy tényleg naponta 5 órát alszik, reggel kell, és reggeltől estig, és tényleg mindenféle szinten próbálja ezeket a reformokat tolni, ahol csak lehet. Ugye például azt is, hogy ne autoriter módon gondolkodjon az egyház, hogy ne a moralizálás legyen a központban, tehát hogy az egyház ne egy ilyen újon mutogató, erkölcsi fölényű valaki legyen, hanem tényleg az embereket megértő valaki. Vagy például az a másik fontos változtatás, hogy ő nem akar egy ilyen centralizált vezetést, hogy ő, mint pápa a piramisnak a csúcsán megmondja azt, hogy a helyi egyházakban mi legyen, hanem ő sokkal inkább egy ilyen föderalista módon gondolkodik, és azt mondja, hogy egy darab választ nem lehet adni az összes kérdésre. Ugye most csak egy képletes példa, mindig ezt szoktam kiemelni, például mondjuk a melegeknek a kérdése, a meleget párkapcsolata, hogy arról a kérdésről Afrikában még 100 év múlva se fognak úgy gondolkodni, mint mondjuk Németországban, de lehet még 500 év múlva se. Ezért ő azt mondja, hogy helyi szinten lehessen a tanítást formálni, és akkor azt mondani, hogy de, itt már a kultúra megérett erre a kérdésre, és itt már így tudunk reagálni. Egy másik helyen pedig másképpen. És ez biztos, hogy előre vinni az egyházat, hogyha ebbe az irányba tudunk picit mozdulni. Persze itt meg aztán az a vád éri Ferenc pápát, hogy túlságosan protestáns a megközelítése, mert ugye leszáll ő erről a centralizált trónról, és azt mondja, hogy döntsétek el ti, nézzétek meg a saját társadalmatokat, kultúrátokat, és úgy formáljátok a tant. De ez egy borzasztó szimpatikus dolog számomra.
Jó estét kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Civil Rádiót hallják, benne a Best of 7 embere összeállításunk. A mai adásban a november 14-i 7 emberével Perintfalvi Rita katolikus teológussal készült beszélgetéseinket hallgatjuk meg újra. 17-én csütörtökön Görög Mária többek között arról beszélgetett a hét emberével itt a Civil Rádió stúdiójában, hogy vajon az egyházak mennyire tudnak haladni a korral, és egyáltalán meg tudják-e szólítani a mai kor emberét.
Elindítottál egy blogot, aminek az a címe, hogy Tükör által, és ez most már nem csak egy virtuális történet lesz a közeljövőben, mert december 1-től beszélgetés sorozat, kerekasztal beszélgetések lesznek különféle témákban, és hát a december 1-i téma ez a túlélje az egyház, illetve túlélik-e az egyházak a 21. századot új reformáció nélkül, vagyis maradhat-e az egyház olyan, amilyen, vagy pedig egyszerűen el fog tűnni a süllyesztőbe, hogyha nem hajlandó megújulni és azt megnézni, hogy hogy élnek ma az emberek?
Pontosan ezt a kérdést akarjuk körüljárni ezzel a kerekasztallal, és hát a beszélgető partnereimmel. Ökumenikus lesz a kerekasztal, ami azt jelenti, hogy két evangélikus, egy lelkésznő érkezik, és egy másik katolikus gondolkodó, egy férfi, és én, és így négyesben fogjuk ezt a témát körüljárni. Hát nekem az az alaptézisem, hogyha az egyház nem tud megújulni, hogyha nem fejlődik, akkor bizony elhal. Tehát picit olyan, mint egy szerelmi kapcsolat, hogyha az nem fejlődik folyton, nem lép előbbre, hanem csak stagnálni akar, akkor egyszerűen elhal, vége lesz. És valahol az egyháznak ezt tudomásul kellene vennie. És mi erről fogunk nagyon őszintén, nagyon kritikusan és nagyon provokatívan beszélgetni. Egymással, de a közönséggel is.
Hát ugye az, hogy te provokatívan és őszintén beszélsz, azt azért, akik téged szoktak olvasni, azt pontosan tudják. De hát az egyházra sok minden jellemző, talán most azért Ferenc pápával változott a helyzet, meg ugye második János pápának is azért voltak már olyan megnyilvánulásai, ami reményre adott okot, hogy hát az egyház is észrevette, hogy a világ változik, és az embereknek vannak saját gondolataik az életükről, de azért főleg Magyarországon én azt látom, hogy az egyház nagyon-nagyon nem szeretné tudomásul venni, hogy a világ változott, hogy mi másképp működünk, mint 100 évvel ezelőtt, hogy a normák azok megváltoztak, és ezt az életünkben valahogy meg kellene jelenítenünk, és hát rengeteg csalódott embert látok.
Igen, ezzel teljesen egyetértek, és ugye ezért is fogalmaztam bele a címbe, hogy új reformáció, tehát amit ugye Luther 500 éve az ő reformjaiba végigvitt, ő tulajdonképpen megnézte saját korának az egyházát, tele volt visszássággal, anyagiassággal, képmutatással, a búcsú cédulák árulásával, a lelkiséget eladták pénzért, tehát ő látta azokat a problémákat, megmerte fogalmazni. Ő ugye 95 pontban fogalmazta meg a saját kritikáját, amit nyilvános helyre kifüggesztett a Wittenbergi dómnak a kapujára, és én egyszer egy előadásban valahol el is mondtam, hogy lehet, hogy ezt én is nagyon szívesen megtenném a Szent István dómnak a kapujára, kifüggesztenék egy ilyen történetet. Persze ezt megint azt hiszem, hogy kevesen értenék a saját köreimen belül, mert valahogy nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy a kritika az lehet egy építő, produktív kritika, és hogy ez fakadhat lojalitásból. Valahol az egyháznak ez a szemlélete Kelet-Európában, hogy ne legyen véleményünk, ne mondjuk el, hallgassunk, és itt egyébként tényleg érdekes módon Ferenc pápa fel tudja kavarni ezt az állóvizet, mert ő pedig azt mondja, azt a stílust követi, hogy de mondjátok el a véleményeteket, a hívek is, a püspökök is, és vitatkozzunk is. Tehát alakuljon ki a vitának is a kultúrája. Úgyhogy én most az ő nyomdokait követem ebben a történetben is.
Ugye az, hogy te nőként, katolikus teológusként működsz, én azt gondolom, hogy az egyház számára nyilván vannak katolikus teológusok nőként rajtad kívül is, de azért az, hogy egy nő az, aki provokálja őket, aki leteszi a fogsát, akár a Pride kapcsán a homoszexualitás egyházi újraértelmezése mellett, akár az egyház szerepe a mi életünkben, akár a hitben élő emberek viselkedésével kapcsolatban, az azt gondolom, hogy duplán provokatív, mint hogyha ugyanezt egy férfi tenné, mert hát azért az egyháznak a nemi szerepekről alkotott elképzelése, hát az enyhén szólva 19. századi, és akkor még nagyon kedvesek voltunk.
Hát igen, 19. vagy 17. század, igen. Én is néha elgondolkodom, hogy hány száz évet kell visszafele tekinteni. Biztos, hogy az, hogy nőként mondom ezeket a dolgokat, még inkább provokatív. Egyébként korábban, mondjuk a középkorban is azt gondolták a nőről, hogy a nőnek nem lehet olyan autoritása, sem spirituálisan, sem pedig intellektuálisan, hogy megmondja a férfiaknak azt, amit ő gondol, esetleg a férfiakon gyakoroljon kritikát, és hát ugye valamilyen szinten itt most ez történik, mivel én nem vagyok pap, mégis hát a klérust is kritizálom ezekkel a mondani valóimmal, de hát azért adta az Isten az észt, a szabad akaratot, és hát a látást is, hogy az ember lásson és elismerje mondani. Így, hogy mivel nő vagyok, viszont azért észreveszik. Érdekes egyébként pont a Pride kapcsán, vagy pont a melegség téma. Több publikációt is írtam már a homoszexualitás és a Biblia viszonyáról, biblikus tudósként, és hát a Facebookomon olyan csatározások keletkeztek, hogy én magam nem számítottam. Tényleg az a fröcsögő, gyűlölködő, zaklató áradat, és hát láttam bizony, hogy néha hivatalos egyháznak hivatalos képviselői jöttek rajban, és hát mondták el, hogy én menjek oda, ahova szeretnék, de ne ide. Úgyhogy nagyon-nagyon kemény történetek vannak ezzel kapcsolatban.
Egyébként, amit mondasz, ez arról is szól, hogy képtelenek vagyunk normálisan kommunikálni egymással, mert az, hogy a politika bevitte az életünkbe ezt a teljesen katasztrofális, egymástól elválasztó szintű kommunikációt, ezt a vagy fekete, vagy fehér, Isten ments, hogy megpróbálják gondolkodni egy kicsit a másik fejével, és megkérdezt, hogy hű, te miért gondolod ezt így? Ez már, nem azt mondom, hogy megszoktunk, katasztrófa ez így is, de hogy ezt látjuk. De azt, hogy az egyház is így kommunikál, tehát, hogy hatalmi pozícióból, és a hit az gyakorlatilag olyan, mint hogyha egy csip lenne betáplálva a fejedbe, és akkor majd kivesszük, és beteszünk egy helyeset, hogyha nem úgy gondolkozol. Ez azt gondolom, hogy gyakorlatilag magát a hitet kérdőjelezi meg.
Hát igen. Én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy politikai oldalon van ez a populista autoritarizmus, amikor ugye van egyfajta vélemény, és akkor mindenkinek úgy kell gondolkodnia. Magyarországon nagyon macsó politika van, tehát ugye, ha megnézzük, hogy mennyi politikusunk van, mennyi nő van a parlamentben, 10% alatt a kormányban senki, akkor ugye egyértelmű, hogy egy nagyon férfi gondolkodású politikai kultúra folyik, és hát ez a vita kultúrára is rányomja a bélyegét. Szerintem a párbeszéd hiánya is ebből vezethető le, hogy valahol ők úgy akarnak kommunikálni, hogy az ellenvéleményt azt meg kell semmisíteni. Tehát, hogy nem lehet tere az ellenvéleménynek. És nagyon szomorú módon ez jelenik meg az egyházi kommunikációban is, ami szintén nagyon sokszor egy macsó kommunikáció és egy macsó kultúra, mert hát ők vannak döntési pozícióban, és hát ők formálják aztán a vitának a kultúráját. De hát ezt én nem nevezném kultúrának. Tehát valahol tényleg itt Kelet-Közép-Európában nagyon meg kell tanulnunk azt, hogy mit jelent leülni, és egyszerűen a különböző véleményeket ütköztetni, és hogy meghalljon az erősebb ér vagy gyenge előtt. Valahol ez egy ilyen demokratikus gondolkodás, amit az egyháznak is meg kell tanulni a saját maga felé, mert hát az egyháznak ez egy érték, a demokrácia.
Nyilván azért mentél teológusnak, mert hívő ember vagy, számodra a hit fontos, és azért képviseled vehemensen azt, amit gondolsz, mert hogy szeretnéd, hogyha más emberek hite sem gyengülne meg, hiszen ha körülnézed, biztos vagy benne, hogy te is azt tapasztalod, hogy hát ma hinni ilyen típusú egyházi támogatással nagyon nehéz.
Igen. Én számtalan olyan üzenetet kapok a saját Facebook oldalamon cseten, hogy hát Rita, amit te képviselsz, arra mi 20 éve vártunk. Tehát, hogy mikor jött el ez a hang, hogy végre, tehát, hogy végre itt van, és ez megfogalmazza azt, hogy tényleg a rendszerváltás volt az az idő szerintem, amikor az emberek úgy felelkesedtek, és azt gondolták, hogy majd a vallásos életben is megjelenik a modernitás, és akkor egy modern ember is ott megtalálja a helyét. Hát ez olyan 2000-ig tartó folyamat volt, és szerintem onnan beindult a csalódásnak a folyamata, amikor az emberek azzal szembesültek, hogy hát nem ez történt. Az egyházak azok nem a mai emberrel kommunikálnak, hanem minthogyha egy olyan emberrel kommunikálnának, aki 300 évvel ezelőtt élt, tehát ahogy a nőképekről beszélünk, vagy a társadalomkép, és hát ezzel nem lehet megszólítani a mai ember nem találja a helyét az egyházakban. Pedig az igény és a vágy ott van, tehát ez egyértelmű, nagyon sok ilyen emberrel találkozom.
Én az egyházért mondjuk kevésbé izgulok, mert ez nem az én területem, hogy az egyházért izguljak. Azt viszont hihetetlenül veszélyesnek találom, hogy a hagyományos tradicionális egyházak helyét azt átveszik olyan egyháznak nevezett képződmények, amik manipulálják az embereket, elképesztően gonosz, rossz irányokat mutatnak. Gondolok itt most a szcientológiai egyházra például, amit kifejezetten bűn, hogy a helyet betiltanánk, még templomot is engedünk neki építeni, meg új székhelyet, mert hogy azt az igényt elégítik ki, amik az emberben benne vannak természetes módon, a hit iránti igényt, a vezetés iránti igényt, a mondd meg, hogy mit csináljak, mert tudjuk, hogy az emberek 95-98%-ának szüksége van arra, hogy legyen egy útmutatója. Aztán lehet, hogy kialakít majd egy sajátot ebből, de hát az egyház ebben most per pillanat nem tud segíteni, és ezért veszélybe sodorja az embereket, és ez már bűn, azt gondolom.
Hát ez egy jó megközelítés, igen, mert hogyha az egyház hozná tényleg azt a fajta embereket felülelő kultúrát, hogy a befogadásnak a kultúrája érvényesülne, a meghallgatás, az odafigyelés kultúrája, akkor az emberek otthon találnának, és nem fordulnának ezekhez a szélsőséges szektákhoz, amik tényleg veszélyesek, meg hát ugyanilyen veszélyes a vallási fundamentalizmus is, ami ugye pont ezt az igényt elégíti ki, hogy az emberek elveszítették az orientációt, most azt látják, hogy ebben a világban minden szabad, pluralizmus van, de hát akkor ugye nekem döntenem kell, de hát dönteni fárasztó, gondolkodnom kell, ugye most nézzük meg Amerikát, tipikusan ott látjuk a példáját, hogy az emberek szerintem azért választották meg az elnököt, mert nem akartak gondolkodni, tehát sokkal egyszerűbb volt egy ilyen döntést meghozni, és ő is ugye ott sokszor manipulálta őket bibliai szövegekkel. Én ugye biblikusként nézem mindig ezeket a történeteket, és elképedek, hogy ezzel a tényleg több mint 2000 éves könyvvel már az Ószövetségi részét tekintve, még ma is hogy lehet manipulálni az embereket, őrület elképesztő.
Én látom, amikor így meghirdeted ezeket az előadásokat, hogy azok, akiket meghívsz, ők a saját területükön pontosan ezt a, hát vagy polgárpukkasztó módon viselkednek, vagy pedig ezt a nagyon szókimondó, másképp gondolkozó stílust képviselik. Ugye az egyik beszélgető partnered majd dr. Deák Dániel lesz, aki így elég gyakran szokott nálunk is lenni. Ő is minden alkalmat megragad arra, hogy a saját nézeteit azt nagyon keményen kifejtse a saját nyugodt stílusával. Tehát, hogy magad köré gyűjtöd azért azokat az embereket, akik nem hasonlóképpen gondolkoznak, de hasonló mentalitással a területükön.
Igen, van egy ilyen célom ténylegesen, hogy teremteni egy olyan teret, ahol az emberek elmondhatják, hogy mit gondolnak. Az a baj talán itt Magyarországon, hogy nem alakultak ki a világi laikus mozgalmak az egyházon belül, ami például mondjuk német nyelvterületen vagy Ausztriában nagyon erős, ott van egy ilyen mozgalom, hogy Wir sind die Kirche, ez azt jelenti, hogy mi vagyunk az egyház, és nem a klérus, nem a papság, hanem mi, és akkor ez azt jelenti, hogy mi is teljes jogú tagjai vagyunk az egyháznak, és formálni is akarjuk ezt az egyházat. Tehát, hogy nekünk nem mindegy, hogy ennek az egyháznak milyen arca van, és mi ebbe igenis, hogy bele akarunk szólni, mert ehhez jogunk van. Tehát ők ezt így ilyen nagyon demokratikusan gondolták el. Én meg úgy látom, hogy Magyarországon ezek a mozgalmak nem tudtak kialakulni a rendszerváltás óta, de még nem késő. Tehát miért ne találhatnánk most egymásra, és pontosan igen, keresem az ilyen hozzám hasonló őszinte és provokatív embereket, aztán lássuk meg, hogy mi születik ebből.
Ugye a december 1-i programról beszélgettünk, és már most azt látom kiírva a Facebook oldaladra, hogy ez egy 50 fős teremben lesz, aki akar, az most nagyon gyorsan jelentkezzen, mert telik be.
Így van, így van. 170 érdeklődő van összesen érdeklődő, és ott lesz ugye ilyen Facebookos visszajelzések alapján. A regisztrációk most 40-nél tartanak, 50 fős a terem. Hát, hogyha persze nagyon túlfut, akkor lehet, hogy keresek egy nagyobb termet, de egyelőre most erre van beállítva.
De ez azt jelenti, hogy nagyon nagy az igény az ilyen típusú beszélgetésekre, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Tehát függetlenül attól, hogy hozzászoktunk ahhoz, hogy ha elmegyünk valahová, akkor hát az esetek 90%-ában borítékolni tudjuk, hogy itt ezt fogják már mondani a kérdésről mondani, hogy, de ha meg arra a helyre megyünk, akkor meg azok az emberek, akkor ők meg azt fogják mondani arról a kérdésről, hogy. Ez meg egy olyan beszélgetés lesz, ahol én most ebben a pillanatban nem vagyok teológus, tehát lehet, hogy ez is közrejátszik, nem tudom borítékolni, hogy ki mit fog mondani.
Hát nem is lehet. Sőt, ami nekem célom, hogy miután ugye mi beszélgettünk majd körülbelül egy órát négyen ott a kerekasztalnál, nagyon szeretném bevonni a közönséget is. Ezt úgy is, hogy már a Facebookon majd talán valamelyik nap kiteszem, hogy lehessen kérdezni már előre, tehát én össze fogom gyűjteni, hogy szerintük mit kellene változtatni az egyháznak. Mi az, ami reformációra szorul, vagy ők miért nem érzik magukat otthon, vagy van-e még esélye az egyháznak, vagy hogy élne túl, tehát hogy ők mit gondolnak, és akkor, hogy erről tényleg beszélgessünk, akár vitatkozzunk, akár a legkényesebb témákról is, szexualitás, homoszexualitás, bármi.
Kik lesznek akkor itt a beszélgető partnereid?
Igen, a beszélgető partnereim, ugye a katolikus oldalról mellettem párnak. Úgy gondoltam, hogy egy férfi, egy nő mind a két oldalon, dr. Deák Dániel, ő egyetemi tanár, és a Mérleg című folyóiratnak volt szerkesztője, és nagyon klassz publikációkat írt, a teológia és az ökológia viszonyát vizsgálja. Akkor az evangélikus vonalon Balog Éva, lelkésznő, ő Budapesten lelkészkedik, az evangélikus lelkésznőket fogja össze, tehát ő egy ilyen összefogó is a saját egyházán belül, nagyon bátor, nem olyan régen, amikor a lett evangélikus egyházban megtiltották a nőknek a lelkészi szolgálatot, 75 óta ez szabad volt, most pedig kitalálta egy nagyon fundamentalista konzervatív püspök, hogy a mai naptól ez tilos, akkor ő szervezett egy szolidaritási tüntetést, ami ugye megint nagyon érdekes, hogy úristen, az egyházban valaki tüntetést vagy flashmobot szervezés, hogy ez megtörténik. Igen, és ráadásul egy nő szervezte, úgyhogy ő lesz a harmadik, és a negyedik vendégem pedig Barta István lesz, ő balassagyarmati evangélikus lelkész, aki írt egy roppant provokatív könyvet Pogány katekizmus címmel, amit fel is raktam oda a Facebook oldalra, mert a cím lapon mindjárt egy Carmina Burana jelenet látható, ahol tényleg a gyönyörökben és az örömökben való topzódás, és akkor ő erről indít, hogy de hát mi is az, hogy öröm, mi az, hogy szexualitás, mi az, hogy találkozás a boldogsággal. Úgyhogy ő is egy nagyon érdekes és izgalmas figura, nagyon jó humorú.
Tehát akkor, aki szeretne veled találkozni élőben is, és nem csak a hangodat szeretné hallani, az még most gyorsan kapja össze magát és jelentkezzen a beszélgetésre, ami egyébként december 1-én lesz. Hol is lesz ez most?
A Rót Miksa emlékházban, 7. kerület, ne felejts utca, 26, és hát jelentkezni lehet a Tükor által info@gmail.com-on, vagy pedig nekem nálam a Facebook oldalamon lehet látni a szaktális információkat a Perintfalvi Rita saját oldalon, vagy a Tükör által oldalon is.
Kedves hallgatóink, a november 14-i hét embere Perintfalvi Rita katolikus teológus volt. A hét utolsó vele készült interjúját hallgatjuk most meg, amelyet Szabó András készített.
Igazából ön napirendjéről, a hétköznapjáról egy kicsit többet tudhassunk, mert önmagában az, hogy sok dologról véleménye van, az rendkívül izgalmas, de szerintem a hallgatónak arra is szüksége lenne, hogy el tudja képzelni, ön hogyan él, milyen egy napja, hogy telik el például egy átlag napja.
Hűha.
Nehéz?
Nem nehéz. Hát én nagyon sokat dolgozom, ez így nagyon unalmasnak fog tűnni.
Nem. Sőt, igazából sok embere csinálja ugyanúgy, mint ön.
Valószínű, hogy igen. Tehát én tudományos munka mellett, tanítás mellett ugye elkezdtem egy ilyen Facebookos, elég intenzív jelenlétet. Ez nagyon sok időt igénybe vesz. Emellett most indult egy új blogom is, és itt is mindig írok kisebb, provokatívabb témájú posztokat. Valamilyen szempontból kapcsolódik az egyházhoz, Ferenc pápához, ehhez a megújuláshoz, ehhez a progresszióhoz, amit én képviselek. Uh-huh. Kérdéseket teszek fel, néha megbotránkoztatok, és hát ezeket, ennek az írogatása is nagyon sok idő. Ez mellett nagyon sokat konferenciázom, utazgatom, tényleg így Európa szerte jobbra-balra, tudományos publikációkat írogatok, tehát tényleg van munka bőven, de nagyon színes a tevékenységem.
Hát érzem, de mennyi időt tud magának a családjára hatni? Tehát mennyi jut az idő a családra? Mert ugye ez az elfoglalt ember gyakorlatilag sokszor azt jelenti, hogy a család időnként rettetesen sokszor kiabál, hogy kérek én is belőled, én is szeretnék többet.
Hát nekem ez ugye még azzal is nehezedik, hogy én nekem a férjem Magyarországon, Budapesten él és dolgozik, én pedig Magyarországon élek, de Ausztriában dolgozom, illetve hát ingázom minden héten, úgyhogy ez még nehezíti a dolgot, de hát ez meg pont az egyik oka az, hogy katolikus teológus nőként Magyarországon nincs az embernek lehetősége erre, és akkor én ezt így találtam ki, így oldottam meg. Ez nyilván nem teszi egyszerűvé az életet, de kezdem felépíteni a magyarországi dolgokat is. Ugye elindult ez a fórum, és egy csomó olyan ötletem van, amivel aztán valahol majd próbálom a saját hadiközpontomat Magyarországra tenni, most már Ausztria helyett szépen lassan így idővel, és akkor talán haza tudok költözni, de hát ezek így jövőben itt elve.
Hát ezzel mennyire fogadókészek azért Magyarországon jobbára a nők természetesen? Mennyire fogadókészek arra felfogásra, kultúrára, arra a kommunikációra, amit végül is ön képvisel?
Én azt látom, hogy a világi hívek, tehát maguk a hívek, akik egyébként az egyházat kiteszik, ők nagyon, nagyon érdeklődnek. Uh-huh. Mert ugye ez valami olyasmi új dolog, amire már nagyon sokan vártak. Ezt így nekem sokszor meg is fogalmazzák, hogy hát erre várunk a rendszerváltás óta, hogy az a progresszív gondolkodás, ami ugye Nyugat-Európában teljesen természetes, az valahol Magyarországon is gyökeret veljen ilyen egyházias körökben. Tehát, hogy ne csak konzervatív és reakciós módon lehessen gondolkodni, hanem lehessen modernül, nyitott kérdéseket feltéve is gondolkodni, és ugye ez nem alakult ki sajnos. Uh-huh. Valahol azért be lehet hozni. Most én ilyen kicsit ilyen freestylingos módon próbálom egyelőre, hogyha akadémiai keretek között ez egyelőre nem is megy, ilyen szabad előadás sorozatok keretében óriási érdeklődés. Tehát most is szervezek valamit, rögtön 50-60-70 ember volt, 150 ember is, tehát ott az igény, az biztos, hogy ott van.
Arról szólnak ezek a beszélgetések, hogy a hétköznapi élethez kapcsolódó gondolatokat osztják meg? Mert ugye igazából szerintem az emberek erre nagyon-nagyon éhesek, hogy a napi, hétköznapi ügyeikben meglássanak tisztán, és hogy más emberekhez való viszonyukban azt lássák, hogy kik az ő partnerek, kikkel lehet együttműködni, kik azok, akik hozzájuk tartozhatnak, vagy ők kikhez tartozhatnak. Nem tudom, jól közelítek?
Teljes mértékben. Hát ugye én két dologokkal foglalkozom nagyon, az egyik a feminista teológia, másik a felszabadítás teológia.
Igen.
Ugye bejön a szegénység vonala, az opció a szegényekért, és persze, itt ugye bejött nyilván a menekült kérdés. Tehát akkor, amikor ez volt, akkor ugye erről beszélgettünk, de hát mint nőjogi gondolkodó, ott van a női esélyegyenlőségnek a kérdése, a nő a társadalomban, a nő dolga, volt egy ilyen fórum is, hogy mi a nő dolga, ki mondja ezt meg nekünk. És akkor egy harmadik terület az emberi jogi vonalon, ott pedig foglalkozom LMBTQ jogokkal, hogy hát ezeknek az embereknek vajon van-e terük a magyar egyházakban, vagy teljesen kivetett párjaként kell, hogy éljenek. Tehát ezek aktuális kérdések.
Aktuális és éles kérdések abban az értelemben is, hogy közvetlenül érintenek embereket, ugye? Tehát az aktualitásnál azért sokkal fontosabb, hogy a csomó ember nem érzi igazából igazságosnak azt a helyzetet, hogy ő tulajdonképpen szeretné gyakorolni a hitét, és nem tudja, mert ugye valamilyen fajta stigmát cipel.
Így van, meg hogy hát az egyház az nem a tökéleteseknek a társasága, mert hogyha a tökéletesekre vár az egyház, akkor szépen lassan senki nem megy. Hát, hogy ez egy nagyon rossz stratégia, hanem tényleg megtalálni, megszólítani azokat az embereket, akiknek van vágyuk az Istenre, csak valamire az egyház úgy gondolja, hogy nem illenek oda. Hát mi az, hogy nem illenek oda? Istent keresik, akkor ott van a helyük. Ennyi, nem kell több ennél.
És ott érzem, az ön hétköznapi gyakorlatában belefér, hogy esetleg eljár vidékre, és esetleg valahol kisebb településekre is, mert én szóval kinézem, vagy kihallom az ön mondataiból, hogy ez az aktivitás az kiterjedhet akár ilyen térségekre is.
Hát volt már, hogy pontosan egy ilyen női jogi vonalon a női érdekkel csináltunk női kérdésekben egy roadshow-t, és akkor voltunk Debrecenben, voltunk Szegeden, Szombathelyen is voltam. Igen, voltak, meg hát hogyha kapok felkéréseket, persze, tehát én szívesen megyek ilyen közéleti fórumokra.
Értem.
Nagyon-nagyon színes, tényleg színes ez az egyszer.
Értem azért, hogy ha esetleg úgy gondolja, hogy akkor most magát a blogját, vagy esetleg a Facebookos aktivitását akarja népszerűsíteni, akkor az lehet mondani, hogy hol lehet önnel például kommunikálni, hogyha esetleg mondjuk nem a civil rádióban a hét embere.
Hát a Facebookon ugye ott mindig lehet hozzám kapcsolódni a saját nevem alatt, tehát a Perintha Virita alatt.
Igen.
Futnak ezek a napi kommunikációk. A blogomnak pedig az a címe, hogy tüköráltal.blog.hu.
Igen.
És lehet ugye minden posztban kapcsolódni hozzám, és hát természetesen meg lehet engem keresni e-mailben is. Az pedig a nevem megfordítva, hogy rita.perintfalvi. Akkor egyszerűen csak egy gmailes, gmail.com-os cím. Szívesen nyitott vagyok mindenfajta párbeszédre. Egyébként keresnek is így emberek. Nagyon sokszor Facebookon rengeteg csatüzenetet kapok kérdésekkel, ötletekkel, mit kellene tehetnem. Tehát ez mindig irgalmas.
Holnap is lesz 117 perc itt a Civil Rádióban, délután 16 órai kezdettel. Ruzsa Viktor kíván jó éjszakát önöknek, hallgassanak bennünket továbbra is.
Civil Rádió, FM 98.